Hét egyre nyert Németország Curaçao ellen a labdarúgó világbajnokságon. 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság záró napján, és nagy lépést tett a továbbjutás felé a magyar női röplabda válogatott az Európa Ligában. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Sportvilág.
7-1-re nyert Németország Curaçao ellen a labdarúgó világbajnokság negyedik napjának nyitó mérkőzésén. Most pedig Hollandia Japán ellen játszik az F csoportban Dallasban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, így ebbe bekapcsolódhatunk a kommentátor Németh Kornél, a szakkommentátor Vukovics László.
A közönség számára ez kevésbé szórakoztató. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A labdarúgó világbajnokság F csoportjának nyitó mérkőzésén Hollandia-Japán 31 perc játék után 0-0 állandó szakértőnkkel Vukovics Lászlóval épp azon elmélkedtünk, hogy úgy ment le a mérkőzésből 31 perc, hogy volt egy darab óriási holland helyzet rögtön a mérkőzés elején. Málen a hollandok középcsatára tudott befordulni 14-15 méterre a kaputól, ráfordult és a kapu jobb oldalát vette célba. Suzuki, a japán, a kapusa óriásit védett, és így rögtön szöglettel jöhettek a hollandok. Ez volt a harmadik perc eseménye. Na, ezen kívül volt még a japánoknak egy darab lövés, ami célt tévesztett, és egyébként pedig mind a két csapat, ha elveszíti a labdát, és pont itt kapcsolódtak be a Kossuth Rádió hallgatója közvetítésbe. Szóval azonnal visszaáll 5-4-1-es védekezésre, és a legfontosabb, és most már ez így fél óra játék után teljesen egyértelműen és magabiztosan kimerjük jelenteni, az az, hogy ne kapjunk gólt. Mind a két csapat ezt tűzte a zászlajára. Most éppen a hollandoknál a labda, és akkor Faneker évén elindulhat előre a holland támadás. Nagyon sokat van játékban Cody Hakpo, a Liverpool támadója, most is ő íveli középre a labdát, jól védekeznek vele többségében, vele szemben is a többségében jól védekezik a japán válogatott. Dumfries a bal oldal, illetve a jobb oldalon, és akkor most már Faneke, a középső védő is a japán térfél középen, Hakpót keresi, megint csak egy japán védő, aztán még egy japán védő, és sikerül kijebb tolni Szoboszlai Dominik csapattársát. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a labda a japán térfél közepén átkerül a bal oldalról a jobb oldalra. Somerville eladja most a labdát Málen. Tud-e indulni gyorsan? Akar-e indulni gyorsan a japán csapat? Nem, eladják ők is a labdát, már mint az ázsiaiak, és ebből lesz egy szöglet. Haniguchinak kellett becsúsznia, mert hogy ott középen érkezett egy holland támadó, és mielőtt még a labda jött volna középre, jó a becsúszó szerelés. Málen volt nagyon határozott, és szedte el a labdát a bizonytalankodó Kamadától, és jön majd Reinders révén a második holland szöglet. Na hát, ha vannak szituációk, amiket persze lehet modellezni, de azért ilyenkor egy-egy szögletnél vagy pontrugásnál bizony beszoktak csúszni hibák. Szóval a szervezet védekezés ide vagy oda egy pontrugásból azért sok minden föl tud borulni, úgyhogy kíváncsian várjuk ezt a második holland szögletet a 34. percben, mert hogy veszélyes! Bizony, hogy veszélyes! Suzuki, és ha jól láttam, Málen volt az, aki az ötösről tudott fejelni, majd pedig jön egy újabb ívelés jobbról. Ez a második fejes már veszélytelen holland részről. Na hát akkor megvan egy második Málen próbálkozás. Megelőzi, ráadásul megint két védő volt ott Málen környékén, de mégis a hollandok támadója tudott fejelni. A bal alsó felé megy a labda, nem megy eléggé sarokra. Azért én nem fedném meg a csatár, tehát két védővel a nyakán ezt ennél jobban nem nagyon lehetett kapura tenni.
A maximumot kihozta belőle Málen, viszont itt emeljük, hogy a hollandoknak azért fizikai és magasságbeli fölényük van, tehát a pontrugások azok veszélyen fognak jelenteni mindig a japán kapuért, ezt igyekeznek a japánok redukálni, hogy minél kevesebb legyen ebből. A japánok most már egy 10 perc azért eléggé beszorultak, most a hollandok átvették az irányítást.
Igen, ez a gyakorlatban azt takarja, hogy 68%-ban birtokolja most a labdát Hollandia, 32%-ban értelemszerűen Japán. Ez volt a harmadik holland próbálkozás a mérkőzésen, kettő kaput is talált, tehát hogy tényleg a statisztikai mutatók billentették tik vagy a fölény a hollandok felé billen, de tényleg szervezetten, elképesztően szervezetten védekezik a japán csapat.
Hát, ha például lenne egy pauze gombunk és megnyomnánk, akkor érdekes lenne, hogy a japánok tényleg mindig minden szögből jobbról és balról és a tükörképe ugyanott vannak, ahol lenniük kell a védekezésbe. Ebből látszik, hogy mennyire precízen csinálják
ezt. Még lehet ezt csinálni egy teljes meccsen?
Akkor nem lehet, hogyha az ellenfél minél gyorsabban járatja a labdát, minél jobban elfárasztja, kifárasztja, mert a labda nélküli futás fárasztja legjobban az ellenfelet, és ha te minél gyorsabban járatod a labdát, nagy iramot diktálsz, akkor elfárad, és a fáradt játékosoknál csúszik be előbb-utóbb a hiba.
Reinders jöhet egy holland szabadrúgással, a holland kispad előteréből tekeri középre a labdát, a lecsorgóból lesz egy újabb helyzet. Az a helyzet, Hakpo volt az, aki estében próbált a kapura kotorni, vagy lőni a labdát. Nem mondom, hogy érik a holland gól, de az, amit most Vukovics László az imént kijelentett, teljes mértékben megállja a helyét, és áll a lábán ez a kijelentés, hogy egyértelműen fölényben most már Hollandia, és nem véletlenül tettem fel, hogy a kérdés, hogy végig lehet ezt bírni egy teljes mérkőzésen, mert azért, hogyha folyamatában jönnek az ívelések egyik-másik oldalról, akkor, amikor az ellenfél ráadásul fizikai fölényben is van, ott azért szervezettség ide vagy oda, az sokat nem, sok jót nem jelent a védekező csapat számára, na maradjunk ennyiben.
Hát érzik is a japánok, hogy valamit tenni kell, most cipőt kötnek, húzzák egy kicsit az időt, hogy meg kell fogni, most egy-két percet lelassították a játékot, meg kezd lendületbe jönni Hollandia, most Japán rendezi a sorait, megpróbálja is egy kicsit megtartani a labdát, mert ha ez így folytatódik, akkor előbb-utóbb a hollandok megszerzik a vezetést.
Igen, nem tudják megtartani, 8 másodpercet sem tudták tartani, Suzuki előre vágta a labdát, még időben nem csúszott el, egyáltalán nem volt időhúzás, illetve nem kellett ugye itt az új szabályokat alkalmazni, viszont kiment a labda az oldalvonalon kívülre, úgyhogy jöhetnek újra a hollandok. A hangulat egyébként kifejezetten extra a mérkőzésen, úgyhogy erre nem lehet panasz. A játék iramára sem feltétlenül, az pedig már ugye mindenki saját maga el tudja dönteni, hogy mennyire lehet értékelni tényleg ezt a fajta szervezett játékot, ami biztos, hogy egy szakember vagy egy edző számára teljesen más, hogy jelenik meg, mint egy szurkoló számára. Van Dijk a kezdőkörben a labdával, 38. perce mérkőzése, nincs gól, a Hollandia-Japán találkozón a labdarúgó világbajnokságon az F csoport nyitó mérkőzése. Ez sok szó esett már róla, és nem mennénk megint végig a kedves hallgatóink jelentős része, szerintem pontosan hallotta már itt akár a Nemzeti Sportrádió, akár a Kossuth Rádió bizonyos adásaiban, hogy mennyire fölemelték a létszámot, milyen sok mérkőzés van. Egyetlen egy dolgot emeljünk csak ki ezzel kapcsolatban, ami viszonylag jól mutatja, hogy ennek a létszámemelésnek nem mindig sülezel jól. Ugye a mai első mérkőzésen már, ami a délutáni esti programot illeti, hiszen ugye reggel is volt már több találkozó is, szóval a 19 órás mérkőzésen a német csapat 7-1-re nyert Curaçao ellen. Ezt megint mindenki eldöntheti magában, hogy egy ilyen meccsnek mennyi értelme vagy létjogosultsága van egy világbajnokságon. Kétségtelen tény azonban, hogy a 8 gól jelentősen közönség szórakoztatóbb, mint egy olyan 0-0. Szoktam mondani a 0-0-ra is, hogy van abból is a jófajta 0-0, amikor pörgés van, helyzetek vannak, lehetőségek, de csak az íről hiányzik a pont és nincs gól. Na ez nem az a fajta 0-0.
Igen, de az előbb jól pedzegetted, hogy egy edzőnek a legjobb az, amikor a védekezés, mert ugye egy ház is úgy az alapoktól épül, ha masszív a védekezés, van egy jó kapusod, egy jó védelmed, és most már nem azt mondják, hogy a 4 védő védekezik, most már a csapat védekezik, és a csapat támad, de most már a csatároktól is elvárják, hogy ellássanak bizonyos védőfeladatokat, és itt a japánoknál ez maximálisan dicsérhető, de egy néző, aki megveszi a borsosárú jegyet a világbajnokságra, és kimegy, ő tényleg helyzeteket, futballt, rengeteg olyan dolgot szeretne látni, ami miatt ő kiment, ő szórakozni szeretne. Amit mondtad, a szakembernek ez óriási öröm, hogy ilyen csapata van, de a néző pedig látványos játékot, gólokat szeretne.
Így bizony. 5 perc van még hátra a rendes játékidőből. Ugye volt egy kötelező 3 perces, mondjuk úgy, hogy ivószünet, hát ez azt jelenti, hogy minimum 8 perc még az első félidőből hátra lévő idő, és továbbra sincs gól a Hollandia-Japán mérkőzésen. Nincs változás olyan tekintetben, most már itt az első félidő második fele egyértelműen arról szól, hogy a hollandok iszonyatos mezőnyfölényben és letáboroznak a japán térfélen. Hát Van Hekke, illetve Van Dijk, a két holland középső védő, hát mennyire vannak bukó? 35-40 méterre?
40 méterre,
na, a, japán 40 méterre a japán kaputól, a két holland középső védő folyamatosan. Dumfries, a jobb oldali védő a 16-os csücskével egy vonalban. Tehát ezt így tessék elképzelni, hogy teljesen odatolja a holland együttes a japánt a saját kapuja előterébe, vagy a saját 16-osára, a 16-os vonalon nagyjából a leshatár, amit meghúztak a japánok. Tehát mondjuk úgy, hogy egy 20 méteren belül a 20 mezőny játékos.
Pontosan, de a japánok mondjuk vissza is álltak, tény, hogy odatolták a hollandok őket, de ők vissza is álltak. Amikor lehetőségük van, egy kicsit próbálnak följebb jönni, most följöttek a saját 30-asukig, de aztán szépen visszatolják a hollandok, és most egy labdaszerzés a saját térfélen.
Van Dijk adja el a labdát, és akkor vajon végig tud-e menni egy japán kontra? A bal oldalon a labda. Nakamura, Nakamura, leviszi a szöglet zászlóhoz. Laci?
Hát annyira éles volt már a szökő, hosszú tolt egy kicsit a labdán a cser után, és nem tudta jól beadni, kikanyarodott a pályán. Egy gyors kontra lehetett volna, a japánoknak nem sok adatott meg ezen a mérkőzésen, de kiment a labda, és holland kirúgással folytatódik.
Igen, azért azt gyorsan szeretném hozzátenni, persze nyilván mindenkinek lehet rossz pillanata, vagy rossz labda kezelése, de hogy azért Keito Nakamura ugyan a francia Rams együttesében játszik, és volt olyan mérkőzés egyébként itt az elmúlt időszakban a másodosztály 34. fordulójában, amikor egymaga 4 gólt szerzett Uedához hasonlóan, azért ez francia 2. Tehát hogy a legnagyobb tisztelet mellett is Európában játszó játékosok, de hát ez a beadás azért nagyon jól megmutatta, hogy azért csodát annak ellenére, hogy a ranglistás helyezésük 18. Szóval azért csodát nem lehet várni minden esetben.
Igen, de az kalapemelést érdemelt tényleg, hogy 18-ok, szerintem nem minden esetben tükrözi hűen a világranglista helyezés. Mert van, nem tudod, hogy kivel játszottak csapatok, ami alapján jóval előrébb rangsoroltak, mint a valós erejük. De Japánra ugyanazt tudom elmondani, amit eddig, hogy tényleg szervezettek.
Na,
de,
és most van, hozz, bocsánat.
Megállt a tudomány.
Igen, most bocsánat, annyiban változott a helyzet, hogy megszerezte a labdát a japán csapat, és most ugyanez, amit mondott Laci a tükörképes esetben, csak most a holland 16-oson van meghúzva a leshatár, a kezdőkör szélénél állnak a japán középső védők, és ott egy ilyen 20 méteres sávon belül próbálkoznak. Jön egy jobb oldali beadás, ebből egy helyzet! Na ez viszont egy nagy lehetőség! Nakamura! Jobbal, a bal alsó, a jobb alsót veszi célba, 16-ról, ez egy komoly helyzet volt. Az első igazán nagy japán lehetőség a 43. perc a mérkőzésen centiméterekkel megy el a jobb kapufa mellett a lap, de nem is 16, ez 13-14 méterre. A 16-oson belül picit a 16-os széle felé sodródott helyzetből nagyon szépen Nakamura, na hát nem, szóval francia 2-t mondtam az előbb a lecsúszott beadásnál, szóval azért a francia 2-ben is, ha valaki 4 gólt rúg, az azért rúg 4 gólt, mert ilyen löketeket tud kapura zörgetni, mint ez a mostani.
Egy mélységi befutással a holland védelem bal oldala mögé kerültek, onnan jött egy beadás, ott a holland védő aláfutott a labdának, azért került helyzetbe Nakamura. A lövés a kapustól gól lett volna, de egy körülbelül egy 20 centivel a jobb kapufa mellé ment.
Igen, na ez viszont most egy szép jelenet sor volt, úgyhogy a holland védelem is zavarba hozható, most megint éppen a japánok jönnek előre. De Jong pakol oda egy ajándékcsomagot az egyik japánnak, az amerikai játékvezető pedig le is fújja. Csak ezek szerint szabálytalanság történt a kezdőkörben. Egy perc maradt hátra a rendes játékidőből. Ubó volt az, aki földre került, de aztán utána lepacsizik De Jonggal, és mehet tovább. Szóval egy perc a rendes játékidőből, plusz ugye minimum 3 perc hosszabbítás, oldalháló! Megint csak egy japán lehetőség. No, hát akkor átfordult 2 perc alatt a mérkőzés, amekkorára, vagy amilyen fordulatra talán senki nem számított. Kamada ívelte be a labdát a 16-oson belülre, és Ueda, a Feyenoord légiósa, jobbal föl akarta lőni a bal felsőbe. Ott van rajta a kapus, Per Bruggen, és bizony látványos lövés volt, jó lövés volt, de az oldalhálót találta telibe.
A Kamadát nagyon meg kell dicsérni, mert fantasztikus labdát adott jobbal a jobb összekötő helyére, úgy, hogy a futójátékosnak egy pattanás után tudta ellőni. Egy kicsit éles volt a szög, nem volt rossz a lövés, de nem találta el a kaput az oldalhálóba. Ment a kapus, egyébként rajta volt.
Kamada a Crystal Palace játékosa, és sokat is játszik egyébként a Crystal Palace együttesében. Ne felejtsük el, hogy az angol együttes megnyerte a konferencia ligát, tehát, hogy feldobott hangulatban, sikerélményekkel a háta mögött érkezik Kamada erre a világbajnokságra. Ahogy az várható volt, 3 perc és 1 másodperccel sem több, a ráadás elkezdődött a hosszabbítás az első félidő végén. Megélénkült itt a két japán lehetőséggel az első félidő vége. Jól indult a meccs, aztán utána állóháború, tehát egy Málen helyzet, állóháború, két japán lehetőség, így lehet nagyjából sumárni.
Volt az a Málen fejes még ott a szöglet után.
Tényleg, így van. Na de majd mindjárt egy kicsit kivesézzük részletesebben, ahogy véget ér az első félidő, hogy pontosan mi is történt Dallasban a pályán. Most éppen a hollandok szereznek labdát a kezdőkörben. Sportszerű a mérkőzés, kevés a szabálytalanság. Egyelőre most a hollandok gyorsan elvégeznek egy szabadrúgást. Hakpo megint csak sokat gyára a hollandok bal oldalán. Hakpo visszafelé teszi a labdát. Megint csak ki a bal oldalra a hollandoknál. Lesz-e belőle beadás? Málen felé menne a labda. Ez most pontatlan volt, vagy dicsérjük meg Taniguchit, aki kifejelte onnan középről. Megint keresik a hollandok a részt a pajzson. 1,5 perc eltelt a 3 perces hosszabbításból. Középen most a játékvezető is egy pillanatra útba. Van Dijk, Akpoz, a két Liverpooli játszik össze. Vissza a feladóhoz. Van Dijk 30 méterre a japán kaputól. Ugyanott van De Jong is teljesen középen. Van Hekkel aztán ki a jobb oldalra. Dumfries lábról lábra, ez kétségtelen, viszont nincs rés a pajzson. Van Hekke, és lesz még egy holland szöglet, a harmadik holland sarokrúgás, és erre biztos, hogy lesz idő, mert hogy most kezdődött el a 48. perc. A mérkőzésen az amerikai játékvezető elnézést, Elfát oda rendeli magához az egyik japán védőt, és rendre inti, hogy középen viselkedjen szépen. Ugyanolyan szépen, amikor az öltözőt rendbe hagyják maguk után, nem szabad ám húzni a holland támadók mezét. Na de viccet félretéve, jöhet tehát egy holland szöglet, a 48. percben járunk, de még az első félidőben a mérkőzésen Reinders a labda mögött. Volt már veszélyes beadása Reindersnek, és abból jött egy fejes! Megint csak! Jó, az első félidő vége kifejezetten jól alakul egyébként, ez bizakodásra ad okot a második játékrészt nézve. A Manchester City játékosa Reinders egyébként kifejezetten jó ezeknél a rögzített szituációknál. Nos, ebben a pillanatban letelik a jelzett 3 perces hosszabbítás, és az amerikai spori 1 másodpercet sem tesz rá. Ez azt jelenti, hogy egy félidőt követően Hollandia, Japán a labdarúgó világbajnokságon az F csoport nyitó mérkőzésén 0-0. Na hát akkor vegyük végig, Laci, hogy milyen is volt ez az első félidő. Ugye rögtön egy nagyon komoly Málen helyzettel kezdődött minden, aztán utána nagyon sokáig szinte semmi, majd egy Málen fejes, és az első félidő végére, az első félidő utolsó 5 percére, 10 percére élénkült meg a játék. A látottak alapján ez a 0-0 megfelele a mérkőzés képének.
Igen, és még volt Hakpónak egy kavarodás után, amit 11 méterről fölé lőtt, az még a 30. perc körül volt a hollandoknak, tehát a hollandok álltak közelebb a gólszerzéshez, de így van, az utolsó 10 percben valóban a japánok előtt is adódott két közepes lehetőség. Egy nagyon picit a hollandok közelebb álltak ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést, de a fél idő nagy része arról zajlott, hogy mind a két védelem remekül visszazárt, 5-4-1-es vonalat húztak, ha már a japánok 4-4-2-ben kezdik a védekezést, de utána a hollandok, amikor benyomják őket, akkor visszaállnak 5 védőre, és a saját 20-asuk vannak, az első csatáruk is 30 méterre van a saját kapujuktól. Nehéz dolga van a hollandoknak, Hakpót lekettőzik, nem nagyon tud mögé kerülni, ezáltal mindig visszapasszolja a bal hátvédnek, kezdik újra a járatást, a japánok jól tolódnak, nem nagyon tudnak helyzetet kialakítani. Az utolsó 10 perc az első fél időből az bizakodásra adhatok ott olyan szempontból, hogy hát egy kicsit jobban kinyílik az olló, és jön több helyzet. Voltak labdavesztések, labdaszerzések, amiből meg tudták kontrázni egymást a csapatok, de végül is kevés helyzetet hozott az első fél idő. Nagyjából igazságosnak mondható a döntetlen, ha pontozás a sportág lenne, akkor Hollandia egy picit vezetne.
Németh Kornélt és Vukovics Lászlót hallhatták, a kommentátort és a szakkommentátort. Tehát Hollandia-Japán 0-0 a labdarúgó világbajnokság F csoportjában Dallasban a fél időben. A mérkőzés negyed óra múlva folytatódik és élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban. Németország Curaçao mérkőzéssel indult a labdarúgó világbajnokság negyedik napja, az E csoportban Houstonban találkoztak a felek. Részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Katona Lászlótól.
Hozta a kötelezőt az E-csoport nyitányára Nacionál Elf, Németország Curaçao 7-1. Története első világbajnoki mérkőzését játszotta a mindössze 150 ezres lakosú közép-amerikai nemzet, aminek labdarúgói Hollandiában születtek, és a futball alapjait is ott tanulták meg. Remekül kezdtek a németek a 6. percben Wirz és Mecha összjátéka után, a Dortmund játékosa csavart 15 méterről a kapu jobb oldalába. Egy perccel később Mecha ismét lőtt 17 méterről, kissé jobbról, keresztbe azonban mellé bombázott. Manuel Neuer 40 év felett játszott VB mérkőzést, amivel Lothar Matthäus korábbi rekordját döntötte meg a világbajnok kapus. A 21. percben azonban mattolták a Bayern hálóőrét, mivel Locadia, a curaçaói támadó jutott el a 16-osig, hogy lövését blokkolták, Comenencia pedig 15 méterről lőtt, kísérletébe Kimmich beleért, Neuer felett a kapu jobb sarkába vágódott a labda. Fél óra után a németek temérdek szögletet lőttek, a 38. percben Brown jobbról végezhetett el egy sarokrúgást. A beívett labdát a jó ütemben üresbe mozgó Schlotterbeck 6 méterről fejelte a jobb alsó sarokba. Az első félidő hosszabbításában Mecsát vágta fel Bazur a 16-oson belül, a megítélt 11-est a jobb sarokba gurította Kai Havertz. A második félidő első percében Kimmich passzolt Musialához, aki éles szögből 6 méterről a jobb alsó sarokba lőtt 4-1. A 69. percben 20 méterre a kaputól Undaf pörgetett Brown elé. A Frankfurt bal hátvédje a büntető területen belül maga elé engedte a labdát, majd féloldalas lövését a bal sarokba vágta 9 méterről. A 78. percben Wirz az alapvonal közeléből gurította hosszún helyezkedő Kimmichhez. Kimmich visszapasszolt középre Undafhoz, aki 9 méterről a jobb alsó sarokba lőtt 6-1. A 88. percben pedig Undaf ugratta ki Havertzet, aki a büntető területünk belülre érve Rum kapust átemelte, a labda a hálóba csorgott. A német válogatott könnyed sikerrel mutatkozott be a világbajnokságon, a karibi kisország szimpatikus együttes képét keltette. Németország Curaçao 7-1.
A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így értékelt a találkozó után.
Én úgy gondolom, milyen arányban is, mert teljesen megérdemelten nyert a német válogatott. Curaçaót megismertük, és gratulálunk nekik, hogy kim vannak a világbajnokságon, de alapjaival nem ez a világbajnokság szintjének a realitása ez a mérkőzés. Szerintem jobb ezt elfelejteni, szép gólok voltak, zárjuk be ennyivel is, nézzük a további komoly mérkőzéseket, mert ez nem volt az.
9 érmet szereztek a kajakkenusok, a magyarok, a portugáliai Európa-bajnokság záró napján. Olimpiai számban 4-szer állhattak a dobogóra. Kajak 2-es 500 méteren nyert ezüstöt a Kuruc Levente és Fodor Bence páros a portugáliai EB-n. A magyar duó a hazai szövetség oldalán a sajtófőnöknek Kurilla Viktornak így nyilatkozott.
A várt nagy csata a németekkel, portugálokkal, és a végén a csehek is beszálltak. Levi, ez most egy ezüstérem lett.
Vegyes érzésekkel szálltam ki, egész nap forog a szél. Úgy éreztem, hogy futam előtt pont úgy fordult be a szél, hogy végig felénk erősödött a szél, és a 9-es, 8-as, 7-es, 6-os pálya volt fedettebb. Van bennem egy kis csalódottság, mivel úgy érzem, hogy ennél több volt bennünk, de a szélviszonyokat nem tudjuk irányítani. Magunkból meg kihoztunk mindent. Remélem, hogy egyszer sikerül ezt az ezüst aranyat két aranyra váltanunk.
Nem tudom, mennyit érzékeltetek benne a futamból, a rajtból ti jöttetek ki gyakorlatilag a legjobban. A közepén volt, amikor a németek el tudtak lépni, de a végén ismét nagyon jól jöttetek. Milyen volt ez a pálya számodra?
A végeredménnyel úgy meg vagyok elégedve, a pályával annyira nem. Nem mondanám 100%-os pályának, éreztem benne ilyen tökéletlenségeket, de örülök, hogy ezüstérem is, csatában voltunk a többi jó egységgel.
Szintén olimpiai számban Kenu 2-es 500 méteren nyert ezüstérmet Kis Ágnes és Nagy Bianka. A szegedi páros is nyilatkozott a hazai szövetség sajtófőnökének, Korilla Viktornak.
Hát hál' Istennek megszokhattuk már az elmúlt két évben, hogy dobogón van, EB dobogón van a Kis Ágnes Nagy Bianka páros női C2-500-on, és most teljes is lett az érem kollekció, hiszen ezüstötök még nem volt Európa bajnokságon. Milyen volt, Ági, ez a döntő ezzel a széllel?
Hú, hát őszintén azért nagyon megkönnyebbült, amikor beértünk, és a tegnapi után most tudtunk szépíteni, és egy jó pályával tudtuk zárni ezt az EB-t.
A tegnapi 200-ról nem szívesen kérdezek, nem voltatok elégedettek, gondolom, azzal a hatodik helyel. Hogyan tehet az azt követő néhány óra?
Igazából próbáltunk nem rágódni rajta. Azért a tavalyi év nagy tanuló pénz volt nekünk, és most kicsit úgy nézett ki, hogy megint belelépünk ugyanabba a hibába, de én nagyon örülök, hogy így egyik napról a másikra tök jól tudtuk kezelni a tegnap történteket, tovább tudtunk lépni, tiszta lappal jöttünk ide, és szerintem ami ma bennünk volt, azt ki tudtuk hozni. Jobb eredményt úgy gondolom nem tudtunk volna elérni, rosszabbat szerintem igen, úgyhogy szerintem kihoztuk a legtöbbet magunkból.
És az is látszik most már, hogy most egyértelműen a spanyolok előtt vagytok, és most már csak az ukránokat kellene valahogy utolérni. Fejlődik, épül-szépül ez az 500-as pálya, nem?
Igen, abszolút. Itt azért, ha megnézzük az idei év versenyeit, ez azért látszik, hogy a spanyolokat is stabilan tartjuk magunk mögött. Ugye még világviszonylatban azért a kínaiak még nagyon erősek, és ugye hát az ukránok, nem tudom, hát próbáljuk idén is elcsípni őket, de úgy gondolom, hogy hosszú távon gondolkozunk, és az olimpia a cél.
A portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság délutáni programjában a maratoni távokon a kajakos Kőhalmi Emese arany, a kenus Adolf Balázs ezüstérmet szerzett 5000 méteren, aztán a magyaroknál címét megvédve aranyérmes a kenus Csorba Zsófia. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11-7-re nyert Olaszország ellen. Aztán 3-1-re nyert a magyar női röplabda válogatott Horvátország ellen az Európa Liga alapszakaszának negyedik mérkőzésén, ezt követően Kis Lilla értékelt Virányi Zsoltnak.
Hogy bírtad ezt a meccset? Volt teher rajtad bőven, volt sok ejtésed, és megvan a győzelem.
Azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra, és mindenki egytől egyig oda tette magát, és egy csapatként tudtunk nyerni. Nagyon hullámzó volt a meccs, a második szetet nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy ott kicsit dekoncentráltak voltunk, de utána nagyon szépen visszajöttünk, és nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, és ezáltal azt gondolom, hogy a végén már ledomináltuk őket.
Egy ilyen fiatal csapatban, ahol kiszámoltam 21 év az átlag életkor, mi a legfontosabb?
Ennek szerintem az az előnye, hogy mindenki nagyon lelkes, és a fiatal energia ott van mindig a pályán, és rengeteget tudunk egymásból meríteni.
Hát jól látom, hogy a nyitás-nyitásfogadás meg a blokkmunka az, ami eldöntötte ezt a párharcot. Amikor nem ment ez nektek, akkor a horvátok megléptek.
Igen, azt gondolom, hogy amikor a blokkunk rendben volt, akkor tudtunk mögötte védekezni is, és onnantól pedig tudtuk irányítani a játékot.
Mekkora skalpnak véled ezt, hogy azért a horvátokat legyőzitek, mert nem olyan kötelező és könnyű győzelem ez?
Nagyon örülök annak is, hogy a kiélezett szituációkban is föléjük tudtunk kerekedni, és tényleg csak büszke vagyok a csapatra, mert mindenki egytől egyig harcolt végig.
Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. Hallgassuk meg, mit mondott ezután.
Lewis, you did it. You're a Ferrari racer.
Lewis, megcsináltad, futamgyőztes vagy a Ferrari-val. Amilyen nehezen indult ez a Ferrari pályafutásod tavaly, milyen érzés ez most? Először is hadd kezdjem, hogy megköszönjem mindenkinek, aki itt van a csapatnak, a Ferrari-nak, akik a gyárban dolgoznak, Frednek, hogy hit magam, hogy idehozott ehhez a csapathoz. Egy álmom kezdődött el tavaly, és egy lehetetlen útnak tűnt ez, egy lehetetlen utazásnak, de sosem adtuk fel a reményt. És a csapat folyamatosan felemelt a padlóról, és annyit változtattunk, fejlesztettünk az autón, és a legjobb szurkolótáborom nekem van. És nem kérhetek ennél többet. Köszönöm szépen mindenkinek. Lehet hallani 106. győzelmet. Ez hol van a 106-ban? Ez hova rakod a rangsorban? Mindegyik különleges a maga módján, de ez valami más. Láttam a Ferrari-nak a sikerkorszakát, még itt a tévében, és akkor itt versenyeztem, akkor is elképzelt, hogy milyen lehet ezzel az autóval nyerni. És eljött ez az idő, és mindenki kőkeményen dolgozott ezért, úgyhogy mindenki megérdemli a csapatnál. Örökké hálás leszek nekik, és remélem, hogy ez az első, és még sok követi. Nagyszerűek voltak a kiállások, a stratégia. Fantasztikus volt az autó. Forza Ferrari!
Megnyerte a paratliatlon Európa bajnokságot Mocsári Bence. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
A sportvilágot hallották.